Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
A fülbemászó dallamok és egyes személyiségvonások kapcsolatát vizsgálták az ELTE és a BME kutatói. Tanulmányuk rávilágít arra is, hogy a dallam tapadás nem csupán egy kellemes-kellemetlen élmény, amely időről időre felbukkan az életünkben, hanem kapu is lehet az önismeret és a mentális egészség felé. Itt van velünk Hombolygó Ferenc kognitív pszichológus, habilitált egyetemi docens. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi az a dallamtapadás?
A dallamtapadás az egy olyan pszichológiai jelenség, amit szerintem a magyar nyelv nagyon szépen leír, hogy egy dallam beleragad vagy beletapad a fülünkbe tulajdonképpen. Az angol az earworm kifejezést használja erre, ami egy kicsit magyarul nem lehet nagyon visszaadni, ugye ez az ilyen fülbemászó, fülféreg, nem tudom, ilyen furcsa kifejezés, de magyarban ezt a dallamtapadás szakszót próbáltuk meghonosítani, vagy ezt használtuk.
Ezt önök találták ki?
Szerintem nem, volt már erre mástól is kifejezés, de hogy ugye sokféle terminussal lehet ezt a jelenséget illetni, és az magyarban ezt a dallamtapadást használjuk rá. Szóval szerintem ez egy nagyon, nagyon jó kifejezés. Amit nem mutat, az az, ami az angolban benne van, hogy ez valahogy ugye a halláshoz kapcsolódik. Szóval valahogy így, mint a fülünkbe tapadna, vagy mászna ez a, egy ilyen dallam. És hát számunkra ez azért egy lényeges, vagy érdekes és lényeges jelenség, mert kognitív pszichológiában arról szól, hogy a zene, illetve a zenéhez kapcsolódó ilyen jelenségek, ezek hogyan is reprezentálódnak a fejünkben. Szóval, hogy a leginkább a dallamtapadás ilyen képzeleti jelenségekhez kapcsolódik.
Egyébként, bocsánat, csak annyit szeretném megjegyezni, a régi nagyjaink, a 20-as, 30-as évek slágerírói, operettszerzői, a darabírói, azok pontosan tudták, hogy a dallamtapadás az mit jelent, holott nem voltak tisztában a pszichológia hátterével a dolognak természetesen. Igen. Mert hogy a lényege az volt például egy filmben egy slágernek, hogy legalább háromszor, négyszer elhangozzék a sláger a filmben, hogy a néző ne tudja elfelejteni azt, hogy mi ez a sláger, és fütyülje hazafelé.
Igen.
És abból lett sláger, amit sokan fütyültek.
Aha.
Tehát, hogy a dallamtapadás létrehozásához ez egy jó eszköz, hogy sokszor lejátszom valakinek, és akkor az megjelenik a fejében, és akkor fütyülnie kell ezt?
Hát nem elég, ez nem elég. Ebben a kutatásban egyébként ezzel nem foglalkoztunk olyan nagyon sokat, hogy hogyan lehet kiváltani ezeket a dallamtapadásokat, de a kollégámmal, Fülöp Flórával nagyon sokat foglalkoztunk, meg gondolkoztunk erről is, hogy ez hogyan is alakul. És hát az egyik dolog ezzel kapcsolatban, hogy az, hogy nem csak a sajnos talán, nem csak a régi idők slágerírói próbálták azt kitalálni, hogy lehet ezeket a dallamokat elültetni az emberek fülében, hanem hát ma sajnos mindegy, ezt nem akarom kritizálni talán, vagy nem feltétlenül kell kritizálni, de hogy a reklámzenék is igazából egy ilyen jelenséget próbálnak kihasználni. Szóval, hogy nyilván ott a sok ismétlés az megvan. A lényeg, amit mondani akarok, hogy nem elég az a sok ismétlés. Szóval, hogy úgy tűnik, hogy a dallamtapadásnak a pszichológiája az sokkal komplikáltabb, hogy miért pont egy ilyen dal az, ami az emberek fejébe ragad, vagy ami így ugye ilyen akaratlanul ismétlődik. És emögött egy csomó folyamat, meg egy csomó ilyen pszichológiai történés zajlik. Egyébként tényleg nagyon sokan kíváncsiak arra, így a kutatási szempontból is, hogy miért van az, hogy egy dallam így beragad az embernek a fejébe. És az egyik ilyen elképzelés az az, hogy olyan dallamok ragadnak be, amik egyébként könnyen énekelhetőek. Szóval valahogy, minthogyha inkább olyan dallamok tapadnának, amik éneket is, tehát szöveget is tartalmaznak. És a másik tényező az pedig az, hogy ez mennyire jól megjegyezhető. Szóval, hogy valójában itt van egy kicsi ilyen zenei harmónia, ritmus és ilyesmi folyamatok is, ahhoz, hogy, hogy egy ilyen dallam ez ilyen tapadósnál váljon. De ugye ez önmagában egy nagyon izgalmas kérdés, nyilván van az alkalmazott területek, reklámok, nem akarok senkinek nyilván ötleteket adni, mert de mindegy, szóval nyilván ezeket lehet használni.
Azt írják a tájékoztatóban, Fülöp Flóra és Hombolygó Ferenc a BME és az ELTE PPK kutatói új tanulmányukban 4300 magyar résztvevő bevonásával legutóbb azt vizsgálták, inkább a kényszeres ismétléshez, vagy inkább erős érzéki élményekhez kapcsolódik-e a tudományosan dallamtapadásnak nevezett jelenség. Először azt kérdezném, hogy hát az 4300 magyar résztvevőt összetoborozni, az egy iszonyú munka. Hogy tudták ezt megcsinálni?
Ez egy kérdőíves kutatás volt, azt szögezzük le, szóval egy online kérdőívet kellett.
És volt 4300 címük?
Nem. nem volt 4300 címünk. Hát ez egy olyan kutatás, ez a Flórának a doktori munkája, amiben nyilván jó lett volna, hogyha minél több embert tudunk összegyűjteni, és ezért mi egy kicsit összeszövetkeztünk a médiával. Elsősorban a Kubittal és a 444-jel volt egy ilyen, hát nem együttműködés, igazából egy ilyen, nyilván ilyen kérés tőlünk az ő feléjük, hogy segítsenek abban, hogy ezt ennek a tanulmánynak a kérdőívét eljutassuk minél, vagy el tudjuk jutatni minél több emberhez. Szóval hogy velük írtunk egy közös ilyen cikket erről a dallamtapadásra, és akkor ott szerepelt ez a kérdőívnek ez a linkje, és ott lehetett rákattintani, és hát azért úgy tűnik, hogy sok embert érdekelt ez a téma, mert hogy tényleg nagyon sokan töltötték a kérdőívet, de ugye ebben nem volt. Tehát, hogy nem használtunk semmilyen egyéb módszert, kizárólag az online közösségi média, meg az ilyen online platformok segítségével próbáltunk embereket toborozni, ami nyilván nekünk is nagyon meglepő volt egyébként, és nagyon örültünk, hogy ilyen sokan kitöltötték. Ez nagyon-nagyon nem csináltunk még ilyen jellegű kutatásokat korábban. Nagyon érdekes volt, hogy ennyi embernek a válaszaihoz hozzá tudtunk férni. És ez igazából ezt tette lehetővé, bocsánat, hogy ezt a kérdőívet, amit a Nemzetközi Szakirodalomban a dallamtapadásnak a mérésére használnak, ezt magyar nyelvre le tudjuk fordítani, meg tudjuk adaptálni. Csinosan van egy ilyen bemért kérdőívünk is ezzel kapcsolatban.
A kutatás előtt, mielőtt belevágtak volna ebbe a dallamtapadásos kutatásba, mi volt az önök elképzelése arról, hogy a dallamtapadás milyen okok miatt alakulhat ki? Vagyis, hogy volt-e, vagy mi volt a prekoncepciójuk?
Igen, hát nyilván a szakirodalomból indultunk ki ezzel kapcsolatban. Egyrészt, másrészt meg emberekkel való beszélgetésből, tehát akik akár újságírókkal, vagy akikkel így beszéltünk ennek a jelenségnek a kapcsán. És hát az egyik dolog, ami felmerült, az, hogy ez egy ilyen zavaró jelenség. És ez a szakirodalomban is megjelent egyébként, hogy valahogy a kényszerességgel, minthogyha ez összefüggne. Mert ugye ez egy olyan dolog, ez a dallamtapadás, hogy egy dallam folyamatosan ismétlődik a fejünkben, és akkor adná magát az elképzelés, hogy az ilyen típusú, ilyen a kényszeres problémákban megjelenő, valóban kényszeresség, meg ilyen betörő gondolatokhoz hasonlóan, ez a dallamtapadás is valami ilyesmi. Tehát, hogy ez állhat esetleg a hátterében.
Ha valakinek nagyon sok ilyen dallamtapadása van, és nem tudja kiűzni a fejéből ezeket a dallamokat, sorra jelennek, mert nem csak ugyanaz, mindig más, aztán visszaugrik, ez lehet, hogy a skizofrénia egyik jele?
Nem, ezt semmiképpen nem mondanak. Szóval amit ugye a kutatásban két kérdőívet használtunk, az egyik ezeket a rögeszmés kényszeres vagy OCD zavarokat mérte, a másik pedig a skizotípiát, ami ez a skizofréniához kapcsolódik, de ugye ez inkább...
De ez nem betegséget jelent.
Nem betegség, nem. Tehát ez a normál, tipikus populációban megjelenő pszichózisszerű, vagy az arra való hajlam, de a pszichózis ilyen kontextusban azt jelenti, hogy mennyire hajlamos valaki ilyen érzékszervi élményekre, szóval, hogy hall valami hangot, vagy lát ilyen, nem tudom, fényeket, vagy képeket, amiket egyébként esetleg mások nem. Nyilván van ebben egyfajta ilyen nagyon erős képzeleti tevékenység. Szóval, hogy ez nem mind a két kérdőív olyan, amivel nem a patológiás kényszeres zavarokat, vagy a patológiás infekciózist mérjük, hanem az ezekre való hajlamot, vagy az ezeknek a normál populációban megjelenő vonásait, mert nyilván ezek azért olyanok, amik mondjuk, hogy csak a rögeszmés zavarokat, vagy a kényszerű zavarokat vesszük, szóval az olyan, ami azért egy hétköznapi nem klinikai populáció most meg tud jelenteni, nyilván mindenkinek vannak olyan ismerősei, akik így kicsit ilyen kényszeresebben takarítanak, vagy mindig visszaszaladnak megnézni, hogy elzárták-e a tűzhelyet, vagy az akármicsodát, vagy a vasalót kihúzták-e, de hogy ez nem tekinthető feltétlenül patológiásnak, és ezt azért nagyon muszáj leszögezni, hogy amit mi néztünk, az semmiképpen nem ilyen klinikai eszköz, szóval, hogy valaki innen ez a dallamtapadás mondjuk nagyon gyakran, meg nagyon erősen, vagy nagyon negatívan jelentkezik, az semmiképpen nem jelenti azt, hogy itt bármiféle ilyen klinikai probléma lenne. Hát sőt, igazából a Flórával együtt volt egy másik kutatásunk is, ahol kifejezetten viszont tényleg klinikai OCD-s betegekkel foglalkoztunk, egy együttműködésben Csigó Katával a Nyírő kórházból, és ott velük is felvettük ezt a dallamtapadás kérdőívet, mert ők olyan betegek, akik valóban diagnózisra rendelkeznek, és gyógyszeres kezelést kapnak, és tehát egy komoly esetek, és azt derült ki, hogy nekik is vannak dallamtapadásaik, de nem feltétlenül nagyon gyakori ez, és nem igazán zavarja őket a dallamtapadás. Tehát, hogy egy valódi beteg esetében ez nem egy ilyen nagyon negatív folyamat, vagy egy ilyen negatív élmény, miközben meg a tipikus kitöltőink között azok, akik ezen a kérdőiben magasabb, ilyen kényszeres zavarra utaló, vagy magasabb pontszámot értek el ezen a kérdőiben, náluk meg erőteljesebben derült az ki, hogy őket jobban zavarja a dallamtapadás. Szóval, hogy ez azt mutatja, hogy jelentős különbség van a tipikus populáció, vagy a klinikai populációban abban, hogy ők hogyan élik meg ezeket a dallamtapadásokat.
Tudni lehet, hogy az agy melyik részében alakul ki a dallamtapadás, illetve mely részei az agynak involválódnak egy ilyen dallamtapadásban, ami aztán folyamatos ismétlésekkel zúg a fejünkben.
Igen. Igazából én nem tudok ilyen kutatást, lehet, hogy történt azóta.
Mármint, hogy melyik részében van az agynak?
Aha, igen.
Mert itt olvastam valamelyik cikkben, ami erről szól, hogy hát egészen biztos, hogy az amigdala érintett ebben.
Aha, lehet. Én nem tudok ilyen kutatásokat, de most az elmúlt időszakban őszintén szóval nem. Tehát annak az agyi hátterével azért keveset foglalkoztunk.
És mennyi ideig tart egy dallamtapadás? Idézet következik. A nagyon muzikális embereknél véhetően azért fordul elő sűrűbben a dallamtapadás, mivel könnyen fel tudnak idézni egy bizonyos dallamot, mondja dr. David Silberzweig, a bostoni Brigham and Women Hospital pszichiátriájának az elnöke. De a nem nagyon muzikális embereknél is kialakulhat gyakran egy ilyen dallamtapadás?
Abszolút, szerintem igen. Hát nyilván a muzikalitás az annyiban kapcsolódik ehhez, hogy egyszerűen nyilván aki vagy zenél aktívan, vagy jobban érdeklődik a zene iránt, egyszerűen több tapasztalata van a dallamokkal kapcsolatban.
Igen, de nagyon zavaró lehet, hogy például egy zenésznél jön egy dallam, de neki egészen más dallamokkal kéne foglalkoznia akkor, de mégse tudja a fejéből kiűzni a dallamot. Erre van egy válasz, az Atlassian Software gyártó cég dr. Kelly Jakubowski zenepszichológus és több hangmérnök segítségével létrehozott egy tudományos alapon megtervezett dalt, amelynek célja, hogy végleg megszabadítsa az embert a dallamtapadástól, írja az IFL Science. Az alábbi alig 40 másodpercesen, igen változatos alkotásnak az a célja, hogy összezavarja az embert, és így kimenjen a fejéből az eredeti dallam. Mi a vélemény erről?
Ez egy borzasztó komplex probléma nyilván, minden amilyen kutatott téma. Egyrészt, amit én tudok erről, de mondom, ezzel kapcsolatban mi nem vizsgáltunk, vagy nem végeztünk kutatásokat, az, hogy amivel igazából le lehet állítani a dallamtapadásokat, az az, hogy az ember meghallgatja ezt a darabot. Tehát azt a dallamot végighallgatja, ami ezt a dallamot.
Ami összezavarja őt teljes egészében.
És az, hogy nem, tehát nem az, amit említettek, hanem az eredeti dal. Tehát, hogyha valakinek a, nem tudom, a Queen-nek a Bohemian Rhapsody ragad be a fejébe, akkor és ez nagyon zavarja, vagy nem tudom, akkor érdemes végighallgatni. Ezzel kapcsolatban voltak ilyen eredmények, hogy ez tényleg hasznos lehet. Az, hogy most egy ilyen mesterség, vagy ezt a dallamot nem nyilván hallottam, hogy ez segíthet-e, ez egy ilyen, nyilván egy ilyen valamilyen maszkolási, vagy ilyen elfedési jelenség révén működhet, de nem tudom, hogy ez tényleg mennyire hasznos. A dolog komplexitása szerintem abban van, hogy borzasztó nehéz laboratóriumi körülmények között kiváltani ezeket a dallamtapadásokat. Szóval, hogy a Flórával közös érdeklődésünknek az egyik fókusz az, hogy hogyan lehetne ezeket a dallamtapadásokat létrehozni, mert hogy egyébként ugye ezek ilyen spontán módon akaratlanul jönnek létre, hát ez igazából ez az egyik definíció.
Van még ehhez valami adalék, gondolhatunk a dallamtapadásra úgy is, mint agyunk kognitív viszketésére, ahogy holland kutatók fogalmaztak. Ha megpróbáljuk elnyomni, az csak emlékeztet minket arra, hogy ott van, ezzel megvakarva a viszkető részt a fejünkben, és még rosszabbá teszi azt. Minél inkább megpróbálja valaki elnyomni a dalokat, annál inkább fokozódik a lendületük, ez az ironikus folyamat elméletként ismert mentális jelenség. Ez azt jelenti, hogy semmit sem tehetünk ellene, hogyha ez elmúlik akkor, amikor elmúlik, és jön, amikor jön.
Hát az biztos, hogy jön, amikor jön, szóval, hogy ez tényleg egy ilyen spontán jelenség. Az, hogy el tudjuk mulasztani, mondom, én erről ezt a módszert ismertem, de lehet, hogy azóta aztán többen is foglalkoztak vele. Én azért elég szkeptikus lennék mindezekkel a módszerekkel kapcsolatban, pont azért, mert hogy ami a mi tapasztalatunk, az az, hogy ezt azért nagyon bonyolult kiváltani. Szóval, hogy szerintem egy csomó olyan dolog, amit laborban így vizsgálni tudtak, vagy ami ilyen akár ilyen képalkotó módszerekkel megnézték, hogy az agynak melyik részei mondjuk aktívak, vagy amiket itt ezt a két példát elmondott, szóval, hogy ott mindig az merül fel, hogy amikor létrehoznak laborban egy ilyen dallamtapadást, ez tényleg ugyanaz, mint ami spontán létrejött. Szóval amiatt, hogy most nyilván, hogyha mondok egy bármilyen ismerős dallamot, azt az emberek így fel tudják idézni. De hogy ez tényleg dallamtapadásnak tekinthető, szóval hogy mi az, ami definitív jegy, és valószínűleg amúgy ennek tényleg a spontaneitás az egyik ilyen definíció, a másik meg az ismétlődés. Most azért megint kétszerre ismétlem a fejemben a, nem tudom, megint a Queen jut eszembe a Bohemian Rhapsody-nak egy részét, az nem biztos, hogy ilyen dallamtapadásnak tekinthető. Szóval nyilván ilyen definíciós problémák vannak, hogy meddig beszélünk emlékfelidézésről, meddig beszélünk képzeleti tevékenységről, és hol lesz ebből egy ilyen dallamtapadásszerű dolog. És hát ugye, amiket mi néztünk például a kérdévekkel, meg amikor rákérdeztünk embereknél, hogy ők milyen daloknál emlékeznek, ami dallamtapadást okozott számukra.
Tényleg, milyen dalok azok a legnépszerűbbek a dallamtapadás szempontjából? Milyen típusú? Klasszikus, komoly zenei,
nagyon változatos.
Könnyű zenei dolgok,
nagyon-nagyon
csasztuskák.
Mert hogy hát az egyik elképzelés az, hogy az ilyen top 40-es dalok, tehát amiket gyakran játszanak a rádiók, hogy hát most én vagy akármicsoda, ami ha most az emberek zenét hallgatnak. Amit mi felmértünk, amikor ez a kérdőív készült, abban volt minden, tehát a Bohemian Rhapsody, ezt nem véletlenül mondtam, az volt az egyik olyan, amit a leggyakrabban említettek az emberek, de benne volt.
Hadd kérdezek valamit, mert hogy pszichológussal, vagy pszichiáterrel készítettem már interjúkat, akiknél előfordult az, és egyik interjú esetén mondta valaki, hogy furcsa mód, de az emberek agyában léteznek különböző toposzok, ilyen. Például az amerikaiak felébe biztos, hogy ott van a Jennifer Aniston. Tehát az egy önálló emlékként szerepel, amely hozzácsapódik mindig, amikor valamivel kapcsolatban a Jennifer Aniston megszólal, vagy megjelenik, vagy őre emlékeztetnek. És hogy a zenével kapcsolatban arra lennék kíváncsi, hogy milyen a viszonyunk nekünk például a saját himnuszunkkal, ami feltétlenül mindenki számára ismert. Tehát, hogy ez egy külön helyen szerepele az agyunkban, vagy ez is ott az emlékek között valahol?
Ez most nagyon érzékeny téma, nem?
Én nem tudom, én csak kérdezek.
Hát nagyon bonyolult. Szerintem ami nagyon érdekes a zenével kapcsolatban, meg az dallamokkal kapcsolatban, mindig kivált valamilyen érzelmet. És azért ez nyilván egy ilyen vitatott dolog, hogy, hogy pontosan milyen típusú érzelmeket váltanak ki a dalok, vagy mennyire komplexek tudnak ezek lenni. Nyilván az ilyen típusú, hát ilyen funkcionális zenének szoktam néha ezeket nevezni, ami ilyen elég fura szó, de hogy ez a himnusz példa egy ilyen. Szóval, hogy ez valamilyen eseményhez kapcsolódik, hogy akkor nem tudom, a foci meccs előtt, vagy a sportesemények előtt, vagy a díjátadókon játsszák, meg az iskolai...
De hogy a himnuszból nincs ilyen dallamtapadásos emlékem nekem se, meg én nem tudom, hogy van-e bárkinek is, hogy a himnusznak
egy... Szerintem igen, az benne lehet az, hogy ez egy azért nagyon komplikált harmóniákkal rendelkezik. Tehát mondjuk a Baby Sharkhoz képest, vagy a Dancing Queenhez képest, az egy, tehát azért a himnusz egy végtelenül bonyolult zenei struktúrájú.
Tehát, hogy akkor ahhoz több agyi területre lenne szükség.
Tehát hát lehet, inkább hogy... azt mondom, hogy ami a, tehát, hogy és ilyen szempontból is érdekes ezeket a dallamtapadásokat tanulmányozni, hogy mennyire jól tudunk emlékezni ezekre a darabokra. Szóval, hogy mi az, amit a zenei dallamokból megjegyzünk.
És mennyire jól tudunk emlékezni? Hadd kérdezzem meg.
Hát ez igen. Szóval ez ugye a reprezentációknak a kérdése, hogy milyen jól reprezentáljuk ezeket. És itt sem be egyébként ez a szakértelemnek a kérdés. Szóval nyilván egy zenésznek sokkal komplikáltabb reprezentációi vannak a zenei darabokról, szóval a harmóniákról, arról, hogy egy dallam az, a dallam kontúr az hogyan alakul, vagy milyen jó lezárása egy darabnak, az nyilván egy zenével foglalkozónál sokkal komplikáltabb. Egy átlag hallgatónál, vagy akit annyira nem érdekel a zene, csak így néha ezeket a pop slágereket hallgatja, ott nyilván ezek a zenei reprezentációk, ezek sokkal egyszerűbbek. És hogy a dallamtapadásnál is lehet ez egy, vagy mindenképpen ez egy aspektus, hogy nagyon bonyolult dallamot ugye nem emlékszünk rá, vagy nem tudjuk megfelelően felidézni, és hogy... Emiatt nyilván az, hogy ezt ismételgessük, vagy újra-újra felidézzük, ez kevésbé működik. És még egy fontos dolog van azért, ez a preferenciának a kérdése, szerintem azért ez is benne van ebben az egész kérdéskörben, szóval, hogy mennyire kedveljük, vagy nem kedveljük ezeket a dalokat. Tehát amikor mi felmértük ezt a top 10 ilyen dallamtapadás kiváltó darabokat, ott azért azt találtuk, hogy ezeknek a nagy részét kedvelték az emberek, nagyon, a másik részét meg nagyon utálták. És mondjuk a himnusz szerintem az így egyik sem, szóval én nem gondolom, hogy az... Nyilván mindenféle érzelmi viszonyulásunk van hozzá, van, aki azt szereti, hogyha ilyen vigyázba állva hallgatjuk, van, aki azt szereti, hogyha egy kicsit így ilyen amerikai módra ezt kicsit fel lehet dolgozni, és lehet ilyen lazábban kezelni, de hogy ilyen típusú preferencia, hogy most jaj, hogy meghallgatnám a himnusz, szerintem nem tudom, én azt gondolom, hogy ez elég kevés embernek van. Ugyanúgy ilyen nagyon viszolygás is, hogy én a Baby Sharkot kell hallgatnom, szóval ilyen típusú, ilyen nagyon erős, negatív viszonyulás szerintem én nem tudom elképzelni, hogy legyen.
Köszönöm szépen az interjút, Hombolygó Ferenc kognitív pszichológus, habilitált egyetemi docens volt az Utópia vendége, köszönöm szépen, viszont hallásra.
Köszönöm szépen.
Utópia.
A Honren kutatóinak részvételével kidolgozott elméleti keretrendszerrel számszerűsíthető és értékelhető a vízi közösségek súlyos zavarás utáni regenerációs dinamikája. A rangos Science of the Total Environment folyamiratban megjelent tanulmányok újdonsága egy olyan átfogó elméleti keret megalkotása, amely feltárja a zavarást követő helyreállás mögött álló eseményláncot, a folyamat egymást követő fázisait, és így lehetővé teszi a jelentős mértékű és súlyos zavarások következményeinek vizsgálatát. Itt van velünk Bodapál ökológus, a Hundren Ökológiai Kutatóközpont makroszkopikus vízgerinctelen kutatócsoportjának vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ezzel a problémával eddig még nem találkoztak az ökológusok?
Találkoztak. A természetben sokszor előfordul olyan zavarás vagy terhelés, ami a vízi ökoszisztémát érinti, de az az igazság, hogy a zavarásoknak a mértéke az különböző lehet. Vannak egészen kisebb kis zavarások is, illetve vannak nagy zavarások, amik ritkán történnek meg a természetben. Ez egy nagyon fontos különbségtétel, amit meg kell tennünk. A kis zavarásoknál olyanokra kell gondolni, hogy egy folyóvízbe például a tisztított szennyvíz bevezetése, vagy a mederben a kotrás, amik időnként megzavarják a vízi ökoszisztémát, és utána viszonylag rövid időn belül helyre tud állni az az élővilág, amit ott megzavartak. Ezzel ellentétben a súlyos, nagymértékű zavarások egy más kategóriát képviselnek. Ha mondanom kellene példát, amikről eddig vizsgálatok születtek, akkor ilyenek a nagyon jelentős árvizek, vagy az erdőtüzek, amik olyan nem gyakran előforduló zavarások, amik a vízi ökoszisztémák életében egyszer-kétszer, ahogy akár az ember életében is egyszer-kétszer fordulnak elő, és nem nagyon tudunk a hatásukról, és hogy ezen súlyos zavarások után hogy tud helyreállni a vízi ökoszisztéma.
Azt írják a tanulmányukban, hogy a kutatók egy egymást követő fellendülési, az ramp up, és túllövési, overshot és oszcillációs fázisokat leíró elméleti keretet dolgoztak ki, amellyel számszerűsíthető és értékelhető a vízi közösségek jelentős mértékű és súlyos zavarás utáni regenerációs dinamikája. Ebből következik az, hogy van valamilyen törvényszerűség a különböző környezetre általmas beavatkozások utáni regenerációban?
Igen, sejtettük, hogy az ilyen súlyos zavarások után is lehetnek ilyen törvényszerűségek, de pont a súlyos zavarások ritkán bekövetkező volt amiatt, ezeket eddig még nem tudták egy elméleti keretrendszerbe foglalni. Amikor kisebb zavarások nélkül van egy vízi ökoszisztéma, amiben az élőlények egymás mellett élnek, akkor az előbb említett ilyen oszcillációs fázisban vannak, kisebb változások történnek, de hosszú távon egy viszonylag stabil szinten van meg ez az élőlény közösség, ami azt jelenti, hogy jellemző rá, hogy hány faj alkotja, jellemző rájuk, hogy milyen számban vannak jelen ezek a fajok, és ezek ebben az oszcillációs fázisban, zavarás nélkül, ezek nagyjából kisebb változásokkal, de kiegyenlítetten működik ez az egész élőlény közösség, illetve az élőlény közösségek rendszere. Na most, ha ezt a rendszert, ezt az oszcillációs fázis, ezt a stabil fázisnak is hívhatjuk, talán így egyszerűbb megfogalmazni, bármilyen zavarás éri, akkor ez kilendül valamelyik irányba. Vagy lecsökken a fajszám, vagy az egyedszám csökken, de egész egyszerűen megváltozik az egész rendszernek a működése. És a kisebb zavarások hatására ezeket a rendszereket már sokszor vizsgálták, és nagyjából tudjuk is, hogy működnek. A mi kutatásunk újdonsága az, hogy egy nagyon erős és egyszeri zavarás után vizsgáltuk, hogy a kilengés után hogy áll helyre az élőlény közösségek rendszere.
Az a helyzet, hogy Magyarországon én legalábbis két ilyen súlyos környezeti katasztrófára emlékszek vissza. Az egyik a tiszai cián katasztrófa volt, ami súlyos ökológiai katasztrófát is jelentett, a másik a vörösiszap katasztrófa.
Így van.
Nem tudományos nyelven, milyen károk keletkeztek a tiszai cián katasztrófa és a vörösiszap katasztrófa után a környezetben? Mennyi idő kellett ahhoz, hogy újra élő lehessen a Tisza, a Torna, illetve a Marcal?
Ugye azt a két zavarást külön kellene venni. Először beszéljünk akkor a tiszai cianidszennyezésről, aminek az volt a lényege, hogy egy cianid dugó ment végig az egész folyó hosszában. És
ez mit jelent, bocsánat, hogy cianid dugó?
Ez azt jelenti, hogy nem egy folyamatos szennyezés volt, ami utánpótlásként folyamatosan terhelte a vizet, hanem egy adag, egy jelentős mennyiségbe jutott a Tisza vízrendszerébe, és az dugóként folyt le az egész folyón keresztül, és ennek a hatásait lehetett mérni. Azoknak az eredményei azt mutatják, hogy, viszonylag hamar, és bár ez a cianid dugó ez kipusztította a jelentős részét az élőlényeket, de nem a teljes élőlényrendszert pusztította ki, tehát maradtak túlélők, amelyek alapjául szolgáltak egy viszonylag gyors rekolonizációnak és javulásnak, és azt kell, hogy mondjam, hogy én akkor még nem vizsgáltam a Tiszát, de a olvasott publikációk alapján például a vízirovar fauna az másfél-két év alatt helyreállt, és nagyon nagy problémát nem okozott, vagy tartós károsodás nem okozott a vízi élőlényekre.
És a hal populációban mi történt? Tehát azok is, tehát regenerálódott a hal populációja a Tiszának?
Én úgy tudom a publikációk alapján, hogy igen, és a halak is visszatértek, bár nagyon jelentős halpusztulások voltak, de ez időleges volt, és úgy gondolom, hogy pár év után már a halpopuláció is visszatért. Persze itt ki kell emelni, hogy egyéb hosszú távú következmények is lehettek, mert a cianid az egy nehéz fém, amit a halak képesek akkumulálni, és voltak olyan irányú vizsgálatok, amelyek kimutatták, hogy pár évre rá még a cianidnak a tartalma a halakban kismértékben kimutatható volt, de azt hiszem, hogy hosszú távon, több tíz éves táblatban kimondható, hogy regenerálódott a Tisza halfaunája is.
Na most mi a helyzet a tornával és a marcallal, mert hogy arrafelé volt a vörös iszap katasztrófa, és a tornába és a marcallba ömlött az a sár.
Igen, hát ugye mindenki olvasta a hírekben, hogy ennek nagyon jelentős társadalmi és ugye emberi hatásai voltak, ami nagyon sajnálatos, de ugye mi ökológusként nekünk a élővilág, vízi élővilág rendszereivel kellett foglalkoznunk, és azt vizsgáltuk. Ilyen szempontból a vörösiszap szennyezés sokkal nagyobb terhelésként érte a torna folyót, hiszen abba közvetlenül beömölve teljesen kipusztította az élővilágot, tehát nem maradt szinte egyetlen vízi makrogerinctelen élőlény sem. És ahogy tovább folyt a torna folyón keresztül a marcalba érkezett a szennyezés, ott már eléggé felhigult, és az a lényeg, hogy a marcal folyón már nem a teljes közösségeket pusztította ki ez a szennyezés, hanem maradtak túlélők, és maradtak fajok, egyedek a vízrendszerbe. Aztán, ahogy végül a Dunába ért, ott már minimális hatást tudott kifejteni ez a vörös iszap. És ez a vízrendszeren keresztüli egyre csökkenő terhelés adta nekünk az ötletet és a lehetőséget, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi van akkor, hogyha egy ilyen jelentős terhelés teljesen kipusztítja az élővilágot, miként a torna esetében történt, vagy csak részlegesen pusztítja ki az élővilágot, miként felhígult állapotában ez a marcalon megfigyelhető volt.
És mi a tanulsága ennek?
Hát az a tanulsága, hogy az ilyen jelentős súlyos zavarásokat mindenképpen el kell kerülni, főleg akkor, hogyha emberi felelőtlenség is okozza részben ezt a terhelést, de az élővilág szempontjából azt mondhatjuk, hogy 2-3 év alatt a vízi ökoszisztéma ki tudja mozogni ezt a terhelést, és újra visszaáll egy stabil élőlényközösség. Úgyhogy ebből a szempontból a rekolonizáció és az újra benépesülés az sikeres volt. Amit mi meg tudtunk állapítani és számszerűsíteni, az viszont az volt, hogy a tornán és a marcalon ennek a dinamikája, a mintázata eltérő volt. Tehát attól függően, hogy teljesen kiirtotta az élőlényközösségek rendszerét a szennyezés, vagy csak részben.
Mikor is volt a vörösiszap katasztrófa? Hány évvel ezelőtt?
2010 októberében volt.
Igen, 2010 október 4-én szakadt át a MAL, Magyar Alumínium Termelés Kereskedelmi ZRT tulajdonában lévő Ajkai Tínföldgyár, Kolontár és Ajka között létesített vörösiszap tárolójának gátja.
Pontosan.
Mi a helyzet most a tornával, illetve a marcallal? Tehát mennyiben tudták magukat hát rehabilitálni?
Én azt gondolom, hogy 100%-ban sikeres volt a rehabilitáció a vízi ökoszisztémák szempontjából.
Ebben önök is benne voltak?
Nem, tevékenyen nem, mint csak monitoroztuk ezt a folyamatot, ezt az élővilág önmaga intézte el, és hát látszik, hogy még ilyen súlyos terhelések után is vissza tud állni egy stabil állapotba a vízi ökoszisztéma.
Azt írják a tájékoztatójukban, amit nekem is elküldtek, hogy a tanulmány hangsúlyozza, hogy az ökoszisztémák regenerálódását nyomon követő felméréseknek legalább 2,5-3 évet kell átfogniuk, hogy a teljes helyreállási folyamatot rögzíteni tudják, függetlenül a zavarás súlyosságától. Ez az idő az önök rendelkezésére áll? Tehát tudtak ez alatt a kvázi 2,5-3 év alatt tevékenyen vizsgálni, hogy merre is mozdul el a torna és a marcal?
Igen, ez a végleges megállapításunk volt. Abban a helyzetben, szerencsés helyzetben voltunk, hogy 10 éven át tudtuk követni a torna és a marcal élővilágának a visszatelepülését. Tehát ennél sokkal több időnk volt arra, hogy megvizsgáljuk a vízi ökoszisztémát. És ennek a 10 éves vizsgálatnak az eredménye volt az, ami kimutatta, hogy nem is kell 10 év a visszatelepüléshez, hanem már 2,5-3 év elég volt a tornának és a marcalnak, hogy visszatérjen az eredeti és jó ökológiai állapotába.
Milyen lépésekre sarkalja önöket, illetve az országot, akiknek ehhez közük van, hogy pontosan tudják, milyen eseményeknek kell bekövetkezniük ahhoz, hogy helyreálljon a vízi élővilág? Tehát mit kell tenni egy ilyen helyzetben, hogy a magyar ökológusok jól viselkedtek-e a tiszai cián szennyeződéskor, vagy itt akár a torna és a marca a szennyeződésekor a vörösiszap katasztrófa idején?
Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, amit mi tanulhatunk belőle, hogy egy egyszeri mintavétel alapján bármikor is van ez a terhelés után, vagy a súlyos zavarás után, nagyon nehéz értelmezhető következtetést levonni, és minden esetben több mintavételi alkalom kell, hogy kideríthessük azt, hogy valójában helyreállt-e a közösség abban a rendszerben, amit a zavarás ért. Ez talán a legfontosabb konklúziója. Éppen ezt próbáltuk megfogalmazni a tudományos publikációnkban, hogy nem elég az, hogy egy év múlva ránézünk, vagy 10 év múlva ránézünk az adott vízi ökoszisztémára, hanem mindenképp több mintavétel kell, és nagyjából 2-2,5-3 év kell ahhoz, hogy pontos képet tudjunk alkotni a visszatelepülés sikerességéről.
Az ön egyik szakterülete az invazív fajok elterjedésének vizsgálata. Következik-e a szennyezésekből, hogy bizonyos invazív fajok olyan helyeken is elterjedhetnek, vagy feltűnnek, ahol valamilyen környezeti katasztrófa történt? Illetve amennyiben ez megtörténik, mit tehet a környezetvédő?
Igen. Tehát ez mindig úgy van, hogy egy invazív faj, ami valamilyen okból megérkezik hazánkba, vagy arra élőhelyre elvetődik, ahol már egy stabil közösség van, oda sokkal nehezebben tudja betenni a lábát, és sokkal nehezebben tud elszaporodni. Ezekkel a zavarásokkal, főleg a súlyos zavarásokkal pont az a probléma, hogy annyira megzavarja az ott élő stabil rendszert, hogy oda egy invazív faj érkezése teljesen más körülményeket talál az invazív faj, amikor oda érkezik, és sokkal jobban tudja, sokkal sikeresebb lehet egy zavart környezetben, mint egy stabil környezetben. Így igen, kijelenthető az, hogy ezek a zavarások elősegíthetik, vagy segíthetik az invazív fajok terjedését. Szerencsére a tornamarccal vizsgálatunk esetében a zavarás után ilyen invazív faj nem jelent meg, és a 10 éves vizsgálatsorozat alatt egyetlen egy ilyen egyedet nem találtunk, amely invazív fajhoz tartozott volna.
Tud arra példát mondani Magyarországon, hogy invazív fajok megjelentek azért, mert valami fajta környezetszennyezés történt, akár egy tóban, akár valamelyik folyóvízünkben?
Konkrét példát nem tudok említeni, de biztos, hogy számos ilyen alkalom volt. Egy év az invazív fajok azért sikeresek, mert a megváltozott környezeti tényezők az ő sikerességüket elősegítik, így a klímaváltozással, a felmelegedéssel olyan területeket tudnak elfoglalni, ahová korábban, még ha el is érkeztek, nem tudtak sikeresek lenni, de a mostani megváltozott környezeti viszonyok mentén egyre sikeresebbek lehetnek, és ha megérkeznek és sikeresek is, akkor ki tudják szorítani az őshonos fajokat, és az egész vízi ökoszisztémát meg tudják változtatni.
Ön ebben a tanulmányban kiemelte, hogy a Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Hunren BLK és a Hunren PE, azt gondolom Pécsi, Limnoökológiai Kutatócsoport és a Hunren Ökológiai Kutatócsoport hidrobiológusainak közös tanulmánya a különböző intézményekben dolgozó kutatók sikeres együttműködésének a példája. Ön szerint mi volt az együttműködés legfontosabb lépése és a legsikeresebb példája ennek az együttműködésnek?
Hát ugye az együttműködés leginkább az váltotta ki, hogy egy olyan súlyos természeti katasztrófa történt Magyarországon, ahogy ön is mondta, hogy nem sok ilyen volt az elmúlt 20-30 évben Magyarországon, és így minden ökológus és kutató úgy érezte, hogy ezt vizsgálnia kell, és neki is szükségszerű, hogy kimenjen megnézni, hogy mi történik az élővilággal, és hogy változik a zavarás után a helyreállás és a vízökoszisztéma rendszere. Éppen ezért az összes fontosabb hazai kutató helynek a biológusai rögtön a vörösiszap katasztrófa után elkezdte önmagától belső motivációra vizsgálni ezt a zavarást és az utána lévő visszatelepülési folyamatot. Ami igazán sikeressé teszi ezt a együttműködést, hogy ezek miután egymásról tudomást szereztünk, ezek a műhelyek és a műhelyek biológusai összefogtak, és a tudásukat összetéve közösen elemezték a visszatelepülés folyamatát, aminek eredménye lett egy 10 éves monitoring, aminek a végső eredményét ebben a tudományos cikkben foglaltuk össze.
Igen, de itt az a kérdés, hogy önök tudósok megállapítják azt, hogy mi történt, illetve hogy mit kellene tenni annak érdekében, hogy visszaálljon minden az eredeti állapotába, amivel mindenki egyetért. Csak az a kérdés, hogy egyetérte ezzel a kormány, az mindenkori kormány, mert hogy ez sok-sok pénzbe kerül, ha önök valamit megállapítanak, és arra energiát, időt, stb. Kell fordítani.
Igen, bár még egyszer szeretném kiemelni, hogy mi csak monitoroztuk az élővilág természetes helyreállítási rendjét. Tehát mi azt tudjuk megmondani, hogy egy ilyen katasztrófa után az élővilág mire képes a visszatelepülés szempontjából, és azt tudtuk megállapítani, hogy ez megtörtént 2,5 év alatt, ez sikeresen helyreállt, ez a vízi ökoszisztéma. A kormány ebből a szempontból nem tud semmit tenni az utólagos visszatelepülés elősegítése szempontjából. Itt leginkább a természetbe kell bízni, és leginkább hagyni, hogy a természet dolgozzon. Ha ezt nem gátoljuk, akkor szerintem a társadalom mindent megtett azért annak érdekében, hogy a visszatelepülés sikeres legyen. Amit itt a társadalom tud tenni, és a társadalom felelőssége az, hogy ezeket a katasztrófákat megelőzze, és olyan ellenőrzési rendszert, minőségbiztosítási rendszert dolgozzon ki, ami ennek a, vagy az ilyen jellegű katasztrófáknak az esélyét a minimálisra csökkenti, ha nem is a nullára.
Mi a helyzet külföldön? Tehát, hogy úgy tűnik, hogy Magyarországon a tudományos vizsgálódás e tekintetben eléggé magas fokon működik, de mi a helyzet mondjuk az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában? Ugye ott volt eddig az emberiség történet legnagyobb katasztrófája, a Deepwater Horizon-nak a fölrobbanása, és az egész mexikói öböl ezáltal szennyeződött. Lehet-e arról tudni, hogy ott mi történt, ott óriási pénzeket fektettek a víztisztításba, az olaj lecsapolásába, stb. Tudni lehet-e azt, hogy helyreállt-e például a mexikói öbölben az ökológiai rend?
Azért nehéz ezeket a súlyos és ritkán előforduló zavarások hatását vizsgálni, mert ugye nem lehet rá felkészülni. Nem lehet rá mintavételt tervezni, nem lehet rá időpontot tervezni. Egész egyszerűen, amikor bekövetkezik, és amikor hírt kapnak róla a tudósok, akkor már csak egy utánkövetést tudnak végezni. Tehát nincs lehetőségünk olyanra, hogy például egy... nem is tudom, ahogy egyéb ökológiai vizsgálatokban szokás különböző terhelések hatását úgy vizsgálni, hogy mi van, hogyha kis terhelést adunk a vízi ökoszisztémának, mi van, ha nagyobb terhelést adunk, és mi van, ha még nagyobb terhelést adunk, és akkor meg tudjuk állapítani például azt, hogy egy három kategóriába sorolt erősség, terhelés erősség, utána a vízi rendszer az hogy tud visszatelepülni. Tehát pont ez a problémája ezeknek a nagyon nagy és súlyos katasztrófáknak, hogy ilyenre nincs lehetősége a kutatóknak, azt tudják csinálni, hogy amikor megtörténik, utána kimennek és nyomon követik a helyreállítódás folyamatát. Az ön által említett súlyos katasztrófa a mexikói öbölben valószínűleg szörnyű nagy károkat okozott, és valószínűleg sokkal hosszabb lesz a tökéletes helyreállásnak az ideje. Nem tudom, hogy ezt konkrét információm nincsen, hogy pontosan hol áll ez a helyreállítás, de azt tudom mondani, hogy az élővilág mindig visszaveszi azt, ami az övé, és hiába okoznak az emberi mulasztások ilyen nagy súlyos katasztrófákat, az élővilág mindig valamilyen módon képes lesz ezt ellensúlyozni.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Boda Pál ökológus, a Hunden Ökológiai Kutatóközpont makroszkópikus vízi gerinctelen kutatócsoport vezetője volt a vendégem. Viszont hallásra.
Én köszönöm az érdeklődést, viszont hallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.